Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Rádió Café 98.0, a mikrofonnál Ács Gábor.
Melyik műsor?
Ja, Millás reggeli.
Hát azért az sem mindegy, ám.
Hát nem mindegy, tényleg nem mindegy. Főleg úgy, ha én köszönök be először. Ha szegény hallgatók megijednek.
És Nyúl Zsuzsi, hát szerintem azért már nem, bár érdeklődnek ő hátteréről, hogy mi, meg hogy. Meg...
Igen, hogy kerülök az asztalra.
Jó, azt ilyen misztikus ködöt vonunk köréd, és akkor az úgy szerintem, izgalmasabb szerintem.
Na jó.
Hogy érzed magad?
Jó, köszönöm. Nagyon, nagyon jól, és hát igazából itt hárman vagyunk adásban, pontosabban négyen most már. Mert lesz mindjárt egy téma, amivel folytatjuk, illetve itt van természetesen rengeteg hallgató, aki minősíti a mi munkánkat, úgyhogy egy ilyen erős minőség.
Nagyon megszűröd azért ezeket, nem azért, mint ezek rosszak lennének, aha, hogy inkább a jókat szűröd, én úgy látom, csak hogy nem olvasod be olyan előszeretettel a üzeneteket.
Mint... Szigorú vagyok, mint egy hitelintézet. Érted? Na, erős a szűröm.
Ez már az átkötés
akart lenni. Ez már az átkötés, igen.
Értettem, vettem a lapot, nyomom a gombot.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlanpiaci rovata.
Mert hogy olyan jól beharangoztad, hogy mi a helyzet az ár... Árterületen épült ingatlanoknak a biztosítottságáról beszéltünk a múlt héten.
Igen, és gyakorlatilag most arra térünk rá, hogy vajon milyen hitel fedezetként lehet benyújtani ezeket az ingatlanokat, vagy egyáltalán hogyan lehet felkészülni arra, hogyha valaki ilyen ártéri területen szeretne ingatlan vásárolni, akkor milyen kockázatokkal kell szembenéznie. Koponai Levente van itt a vonalban velünk. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Amani.hu vezetője, ő, így van.
Nos, szerintem kezdjük a legelején, Levente, mert hogy nagyon aktuális a kérdés, hogy mire figyeljünk, hogyha ártéri ingatlant hitellel szeretnénk megvásárolni. Nagyon sokan vannak egyébként ilyen helyzetben, akik ártérben vásároltak nem régiben, vagy pár évvel ezelőtt, nem gondolva a nagy árvízre ingatlant, és aztán most eléggé pórul jártak.
Igen, ugye talán azzal is kezdhetnénk, hogy miért is kell erre figyelni, vagy miért is aktuális ez a téma. Ugye a bankok a hitelfelvételekkor a jövedelem mellett az ingatlant figyelik még nagyon, hiszen az ingatlan lesz az a fedezet, amit hogyha esetleg a hitelfelvevője nem fizeti vissza a hitelét, akkor az a bankra száll. És ugye neki ezt könnyen és jól kell tudnia értékesíteni, ahhoz, hogy tudja pótolni azt az összeget, amit kölcsönadott az ügyfelének. Úgyhogy ezért a biztosítók valóban a bankok elég szigorúak és válogatósak ezekkel az ingatlanokkal kapcsolatban. Alapvetően bankonként változik a gyakorlat, hogy mennyire adnak egyáltalán hitelt ezekre az ingatlanokra, amik az ártérben helyezkednek el. Vannak bankok, amik automatikusan kizárják azokat az ingatlanokat, ahol a tulajdoni lapon szerepel az, hogy ez egy ártéri ingatlan.
Ugye ez hasonló bankok... a biztosítók hozzáállása, ugye a biztosítóknál ártér, nem ártér különbség van, illetve van ennek egy nagyon szép, szofisztikált megfogalmazása az ártérnek, de ott abból kizárják a biztosítását ezeknek az ingatlanoknak, viszont a hitel tekintetében azért gondolom más a helyzet.
A duplán bonyolított a helyzetet ebből a szempontból, igen.
Igen, majd a biztosítás is fontos téma lesz a hitelnél, hiszen ahhoz, hogy hitelt tudjunk felvenni, ahhoz ugye kell egy lakásbiztosítás is, tehát olyan biztosítót is kell találni, aki egy ilyen ingatlant hajlandó biztosítani. Viszont visszatérve a hitelezési gyakorlathoz, még azt is meg kell említeni, hogy azért vannak bankok, akik hitelezik ezeket az ingatlanokat, mondjuk egyedi kockázatkezelés esetén átengedhetik, tehát az azt jelenti, hogy ez egy egyedi ügylet lesz, és akkor a bank házon belül a kockázatkezelő osztályán elbírálja, hogy ezt az egyedi ügyletet átengedi-e vagy sem. Viszont itt is meg kell felelni egyébként általános szabályoknak, például, hogy az ingatlan per- és tehermentes legyen. De vannak olyan bankok is, akik egyébként átengedik ezeket az ingatlanokat, maximum annyit tesznek, hogy alacsonyabb hitelbiztosítéki értéket állapítanak meg, ami sajnos a vásárló számára nem túl kedvező, hiszen az azt is jelenti, hogy kevesebb hitelt ad rá a bank, mint mondjuk egy normál ingatlan esetén. Ez esetben a vásárlónak több önerőre van szüksége, vagy alkudnia kell az eladóban.
Ez most függ attól, hogy milyen maga a ház is. Most abból indulok ki, hogy az ártereken azért jellemzően ilyen lábas épületek épülnek, nagyjából belekalkulálva, hogy, hogy az időnként erőlti a víz, és mit tudom én, csak a második emelet magasságában kezdődik a lakótér. Tehát az, hogy milyen jellegű az épület, az határozza meg, vagy az, hogy milyen gyakorisággal voltak kiöntések, árvizek? Hogy működik ez?
Valójában az határozza meg ezt a konkrét esetet, hogy a tulajdoni lapon szerepel-e ártéri jelölés vagy sem. Tehát a bankok élből, tehát amit az előbb említettem, hogy vannak bankok, akik élből elutasítják azokat az ingatlanokat, ahol a tulajdoni lapon van ártéri jelölés, tehát ez teljesen mindegy, hogy most van egy alapzat, amit elönt a víz, de egyébként ott még nincsen lakótér, hogyha ott van a jelölés a tulajdoni lapon, akkor ők nem fognak ezzel foglalkozni. Nyilván azokat az ingatlanokat egyébként preferálják a bankok, ahol megvan oldva az árvíz elleni védelem gáttal vagy töltéssel, egyébként ez is szerepel a tulajdoni lapon. Nyilván az a legszerencsésebb, hogyha a tulajdoni lapon nem szerepel ártéri jelölés. Ez egyébként abban az esetben, hogyha kiépítették a településen az árvízvédelmet, akkor a tulajdoni lapról levetethető. Hogyha automatikusan ez nem történik meg, akkor a tulajdonosnak kell ezt kérvényezni a hatóságoknál.
Tehát akkor a gáton túli területek is minősülhetnek ártérnek, illetve egész egyszerűen csak árvíz által veszélyeztetett területnek? Ez akkor így települése van, válogatja? Én eddig abban voltam, azt gondoltam, hogy csak ami tényleg így a... mondjuk oké, van, ahol több gát is van, de hogy mondjuk ami a legkevésbé, vagy ami leginkább árvíznek hitett területről van szó, de akkor ez nem így van, érdemes figyelni. Ez egyébként a Balatonnál is fölmerül kockázatként? Tehát de nem jellemző, de előfordul akár egy nagyobb viharok esetén, hogy elönti a szomszédos utcákat a valamennyi víz, vagy ez semmit nem jelent, nyilván nem minősül ártérnek, akkor a bankokat csak az érdekli, hogy mi van ráírva a tulajdoni lapra.
Hát elsősorban az érdekli, hogy mi van ráírva a tulajdoni lapra. Én azt gondolom, hogy a Balaton azért már egy elég jól szabályozott tó, úgyhogy ott, illetve hát ugye ott elég sok helyen megvan oldva a védelem is, meg ki van építve a partszakasz, úgyhogy azok kevésbé kockázatos ingatlanok ebből a szempontból.
Én azt nem értem egyébként, hogy lehet megadni építési engedélyt ártérre. Mert hogy oké, hogy egyébként nyaralókat lehet építeni, de egyébként lakó ingatlanokra hogy lehet ki. Tehát hogy ez egy ilyen picit érthetetlen szabályozás a számomra, hogyha egyébként tudjuk, hogy nagyon is benne van ez a kockázati lehetőség, akkor hogy lehet kiadni lakó ingatlan építésére?
Igen, ezt ugye településenként szabályozzák, hogy hol és milyen építési területek vannak. Valójában ugye az, aki, tehát most a hitelezésről beszélünk, az, aki önerőből, tehát van saját tőkéje arra, hogy építkezzen, vagy vásároljon ingatlant, az igazából teljesen megteheti ezt egy normál adásvétel keretén belül, vagy egy építés keretén belül. Úgyhogy azt gondolom, hogy nyilván, ha a település lehetőséget ad oda építkezni, akkor hitelből, ha nem is annyira egyszerűen, de önerőből megoldható.
Hát nekem is a beszélgetés alatt derült ki, hogy azért itt olyan területekről van szó, amire laikusként én azt gondolnád, hogy nem ártér. Gáttal védett és jóval odébb van, de mégis annak van minősítve, mert hogy veszélyeztetettnek minősül, és ugye ez számít elsősorban a hitelnél, oda pedig ha még soha nem öntötte, vagy igazából nagyon minimálisra az esély, és mégis annak minősül, akkor egy érdekes kérdés, hogy akkor ott milyen feltételekkel tudsz ingatlant venni, illetve hitelt fölvenni az ingatlanra.
Igen. Igen, egyébként pont most a római parton, ugye ez egy nagyon aktuális dolog, 55 ezer embert érintett ilyen formában az árvíz, és voltak, akik komoly károkat szenvedtek el emiatt. És a mobilgát megépítésével kapcsolatban, ha már itt ezt is szóba hoztad, Levente, igazából azt mondják a környéken élők, hogy ők akár abban is benne lettek volna, hogy mint egy közös költség jelleggel fizessenek be bizonyos összeget azért, hogy ez a mobilgát megépüljön, és ezt a helyzetet, amiben most találták magukat az árvíz miatt, elkerüljék. De valahogy ugye szó volt sokáig erről a mobilgát megépítéséről, de aztán lekerült a napirendről, és hát meg lett a sajnos negatív következménye most az árvíz miatt. Ugye,
amit, ez a rész egyébként ártérnek minősül?
Abszolút, tehát van egy csomó olyan ingatlan, igen, ami ártérben épült, és lakóingatlanként szerepelt a tulajdoni lapokon, és komoly bajba kerültek családok, egzisztenciák mentek tönkre az elmúlt egy hétben.
És akkor tényleg úgy működik, hogy akkor egy utcával olyan bentebb már nem ártér, nincs rajta, ott akkor teljesen más feltételek érvényesek, mint ugye a Rómain, ahol mondjuk már ártérnek minősül a helyszín.
Szerintem a Nánási út valami hasonló lehet. Egyébként.
Igen, itt egyébként a vízrajzi fogalmakkal érdemes tisztában lenni, aki a környéken lakik, tehát hogy megkülönböztetünk árteret és nagy vízi medert. Az ártér igazából az a teljes terület, amit elönthet a víz, amikor megdagad a folyó, de ez nem feltétlenül kerül víz alá, tehát egyébként gyakran mezőgazdaságban megművelik ezeket a területeket, hogyha ez nincsen beépítve. A nagy vízi meder jelenti azt a fogalmat, amikor a víz teljesen önti a területet, tehát ez általában a töltéstől töltésig tartó szakasz, és ez nagyjából a halmazokat tekintve úgy nézi, hogy az ártér a nagyvízi meder az ártérnek a része, tehát az ártér az egy jóval tágabb fogalom, mint a nagyvízi meder, amit egyébként jellemzően jobban elönt a víz, mint az árteret.
Világos. Fordítva is működhet az átminősítés, tehát megerősítik a gátakat, új vérműveket hoznak létre, és akkor lekerül a tulajdoni lapról, mostantól nem ártér. De aztán klímaváltozás, nagyobb árvizek, szélsőséges időjárás, nem nyúlunk a gátakhoz, eddig úgy tűntük, hogy ezt nem önti el, aztán ennek nőtt az esélye. Az is lehet, hogy akkor rákerül, és ami eddig nem az volt, akkor most ártérnek minősül, és akkor rögtön romlanak a hitelfeltételek, illetve az ingatlan hitelként beszámíthatósága?
Igen, ez elképzelhető, hogy a jövőben lesz ilyen eset, hogy ártéré változik olyan terület, ami jelenleg nem az, és akkor ebben az esetben, ha ezt a tulajdoni lapra is rákerül valamilyen úton, módon, akkor ugyanaz lesz a helyzet, mint a most ártérben lévő ingatlanoknál.
Rettenetesen macerás ez a kérdés, fiúk. Én úgy összegezném ezt a mostani beszélgetést, hogyha lehet, akkor elhiszem, hogy van egy vagy romantikája annak, hogyha az ember ilyen víz közelben vásárol ingatlant, vagy vesz fel hozzá hitelt, és köt rá biztosítást, mert hogy ez egyébként a hitelnek a feltétele, de azért annyira sok kockázat van ebben, és elég, ha 10 évente bekövetkezik egy ilyen, mint ami most is történt, ugye a Róvai partot hoznám most megint akkor példaként, és hát szóval nagyon-nagyon kényelmetlen helyzetbe tudnak kerülni családok.
Nekem az a legfőbb tanulság, hogy a tulajdoni lap sokszor más lehet a besorolása, mint amit laikusként érzünk az alatt, amit látunk meg, ahol a gátak vannak, meg ahogy beépít egy terület, az mindig nagyon-nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy az ártérnek minősül, vagy
így
nem.
Így van, tehát körültekintőnek kell lenni mindenképp.
Levente, nagyon szépen köszönjük a segítséget ebben.
Szép köszönöm napot, jó szépen. Munkát.
Köszönjük, szia.
Nektek is, szia.
Nos, az elmúlt percekben Korponai Leventével, a Mali.hu vezetőjével beszélgettünk, és mindjárt folytatjuk.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben.
Melyik uralkodó született épp 300 éve?
Tarzan.
Hívjuk Mária Teréziának, jó?
Majdnem Tarzan.
Millás reggeli.
Látom, ez még mindig, de igen, mi is még hangosan fölkacagunk ide.
Igen,
nem lehet megfejteni ezt a reakciót.
Igen, ne essünk szét, reagálunk.
Na, mit írt a hallgató?
Azt írja a hallgató, az előző beszélgetésünkhöz kapcsolódva, hogy sziasztok, a Rómaihoz egy gondolat, ott nőttem fel, csónakházakkal volt, ahol ma csili-vili lakóparkok vannak, és szerintem tanuljunk meg együtt élni ezzel. Néhány ezer tudatos ártérre, vagy ahogy ugye mondani szoktuk, mélyvízi mederre épített lakás miatt szerintem ne tegyék tönkre a természetes partot, kicsit a svájci frank hitel problémakör, egyéni haszonál szemben a társadalmi költséggel. Tehát igazából valószínűleg aki bennfentesebb, az jobban tudja ezeket a helyi viszonyokat, és örülök, hogy a hallgató reagált az elmúlt percekben tartott beszélgetésünkre, ahol ugye ezt elemeztük végig. Valóban, szóval...
Nézd, én ezen tudok azon a nagy szögegyszerű megközelítésen túllépni, hogy tudatosan vállaltad, hogy ártérre építkezel, akkor vállalod a következményeit.
Így van.
De ez, tudom, hogy nem ilyen egyszerű a helyzet, mert nem, talán nem tűnt annak, vagy ez nem volt egyértelmű, vagy hogy mi ott a mondás, de én ezt őszintén szóval már nem értettem akkor se. Úgyhogy...
Hát figyelj, nem véletlen az, hogy azért a bankok, ugye el is mondta az előbb Levente, hogy nem véletlen, hogy csak nagyon kevés bank van, aki vállalja a hitelnyújtást ilyen területre, mert hogy ők is teljesen nyilvánvalóan számolnak ezzel a kockázattal, hogy itt megerőszakoljuk a természetet, és... Azt gondolom egyébként, hogy nagyon vonzó tud lenni mondjuk egy ilyen aszályos időszakban, meg vízszegény időszakban az, hogy mi ott vagyunk közel a parthoz, amit mondtam, és hangsúlyoztad, hogy vad romantika, de én tényleg,
ez a kifejezés.
Tényleg ennyire, vagy így gondolom. Szóval, hogy nem tudom, nagyon-nagyon nehéz lehet.
Hát tudod, mondjuk szemetek vagyunk.
Szemetek vagyunk?
Szívesen mennénk, hogy olyan, szívesen kiveszünk ott egy nyaralót, üdülőt, imádjuk a vadromantikát, ugyanakkor azt mondjuk, hogy ne menjél oda lakni. De szerintem, idézőben mondtam, hogy szemetek vagyunk,
igen.
De ennek a kockávatával tényleg együtt kell élni.
Igen.
Nekem tetszenek a lábasházak.
Tesztenek a lábasházak? Hát a lábasházakkal nincs is semmi baj. Tehát az egy a tervezésre belekalkulált dolog, hogy ott akkor jönni fog a víz.
Viszont a legfiatalabb szerintem abban a műfajban, amivel találkoztam, az szerintem lassan 50 éves lesz. Tehát abban újakat már nem építettek szerintem az elmúlt években. Tehát ott az ártérekben, a Tiszán, amerre jártam, azok szerintem még mind messze bőven az átkosban épült üdülőtelepek.
És na ez a lényeg, amit mondasz, hogy üdülőtelep.
Igen.
Tehát, hogy nem az életviteledet viszed oda egy lakóingatlan-szerű ártéri helyzetbe, érted? Tehát,
igen,
oda, oda mész nyaralni, akkor
viszont, ha neked ez tetszik, és ismered a kockázatot, és tényleg egy ilyen hávat építesz, ami lábakon áll, és még élvezed, és jön az árvíz, és csónakkal kell hazamenjél, és attól az még biztos lábakon áll, akkor miért ne? Csak legyünk tisztában a kockázattal, a következményekkel, nem?
Igen.
Nekem így ennyi.
Igen, de én mégis egyébként a hallgatóval értek egyet, hogy nem kéne megerőszakolnunk a természetet. Mert néha
igaz,
10 évente jön a víz. És ki tudja, hogy most ugye...
Szerintem nem várjuk ki egymást a kettő, amit mondunk.
Oké. Úgy gondolod, a saját tengénypörgő körül
ez egy nagyon lehetne nagyon természetbarát lábasházat is építeni, azzal nem erőszakoltuk meg a természetet, időnként körbeveszi a víz. Ellenben, hogyha az, hogy odaépítkezünk majd, ha jön a víz, akkor kalimpálunk, hogy akkor építsünk gátakat, és most építsünk vérműveket, és túrjuk szét, az már megerőszakolja a természetet. Én itt érzem a különbség. Na jó.
Jó.
Eddig
jutottunk.
Mindjárt folytatjuk.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Illetve miután a szakértőt nem értük el, velünk kell, hogy beérjétek a tőzsdei árfolyamokat, illetve tendenciákat illetően továbbra is, hát nem tudom, mivel lehetne kifejezni az 1%-nyi elmozdulást a BUX-ban. Hát a nihil, szüttyögés, stagnálás.
Maradunk.
Plusz nullás elmozdulás látszik, úgyhogy túl nagy izgalmakat egyelőre a budapesti tőzsdén nem láttunk, kis pluszos nyitás után volt negatívban az index, tényleg itt a nulla környékén mocorog, és hogyha a vezető papírokat nézzük, akkor ott sem látszik komoly változás. A MOL is nullában van, a tegnap beinduló Telekom ismét tud néhány forintot erősödni, ezzel szemben az OTP elkezdett korrigálni, és akkor így hozták ki nagyjából nullára az átlagot a BUX indexet. Nagyjából ennyi látszik, de a Richter, amely tegnap kicsit alul teljesített a pozitív tartományban, másod kisebb papírok között sem láttam nagyobb elmozdulásokat, úgyhogy egyelőre ennyi látszik a budapesti értéktőzsdén. A forintnál ugye érdekes kérdés volt, beszéltünk már róla, hogy tegnap visszajött a 395-ös szintre, gyengült kicsit a forint a jegybanki kamat döntés után. Irovácz Péter mesélte el, hogy itt a piac elkezdett a jegybanki kommunikációtól függetlenül, vagy akár azzal szembe menve nagyobb kamatcsökkentéseket árazni, és ez indíthatta el lejtőn a tőzsdét. Jelentjük megállt, odaszögezte magát a forint a 395-ös szinthez, és nem képes senki se levakarni onnan, úgyhogy úgy tűnik, nincs nagy változás se a forintban, se a tőzsdei árfolyamokban ma reggel.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik.
A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Kérdés, hogy a hivatalos mérési gyakorlat az nem sérti az uniós jogot.
Igen, és
a csoport szerint igen.
És hogy a légszennyezés az valóban olyan szintű-e, annyi-e, amennyit mutatnak a számok egyébként. Erről, ahogy említetted, a portfólió írt. Gyorsan belevágtunk itt a közepébe a dolgoknak. Természetesen ez itt a Millás reggeli. Velem szemben pedig Ács Gábor.
Igen, velem szemben pedig Nyúl Zsuzsi. A telefononal túlsó végén pedig Szegő Judit, környezetkutató, a levegő munkacsoporttól. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt.
Igazából a portfólió cikke nem állításként, hanem kérdésként teszi fel, hogy a hivatalos mérőállomások eltitkolják-e az igazságot, tehát súlyos légszennyezés van Magyarországon, és hogy nem pontosak az adatok, amiket szolgáltatnak. Szerintem tegyük tisztába azt, hogy ez kérdésként, ha felmerül, akkor ez az állítás vajon igaz lehet, vagy hamis? Ön hogy látja környezetkutatóként?
Hát mi nekünk ugye volt most egy ilyen néhány éve, már 2020 óta időnként ilyen alkalmi méréseket végzünk a mérőállomások közelében és nem közelében, tehát egész más helyeken, ahol feltételezni lehet, hogy magasabb a légszennyezés, és hát ebből az derült ki, hogy igen, nagy valószínűséggel nem a megfelelő helyeken vannak ezek a légszennyezés mérőállomások. Ugye az lenne a cél, hogy azokon a helyeken mérjenek, főleg amelyek a közlekedési eredetű, tehát az igazán magas légszennyezést kell, hogy mérjék, ahol a legnagyobb a légszennyezés a városban, és egyébként a legtöbb embert érint, mert ugye tömegek haladnak át, mondjuk egy keskenyebb utcán, nem egy partnak így a szélén, meg a partnak a közepében elhelyezett mérőállomásoknál van a legtöbb ember, akit érint a légszennyezettség. Szóval igen, az a tapasztalatunk ebből, ezekből a mérésekből, hogy lehetnének jobb helyen, de legalábbis a felülvizsgálatuk ezeknek egy kötelezettség, tehát ezekre rendszeresen sort kéne keríteni, hogy még éppen megfelelő helyen vannak-e ahhoz képest is, amikor kihelyezték őket, lehet, hogy akkoriban még szükség volt ott rájuk. Ez egy jó példa erre, mondjuk az Erzsébet téri mérőállomás. Ez amióta a Lánchídon ugye csökkent valamelyest a forgalom, hiszen a személygépjárművek nem haladhatnak át rajta, szinte biztos, hogy egyszerűen elveszítette a funkcióját. Itt már nem szükséges mérni, mint magas közlekedési eredetű légszennyezést, a levegő minőségét. Egyébként érdekes módon és nagy örömünkre, amióta ez a sajtó közlemény megjelent, minthogyha valami történne, ugyanis ez a mérőállomás leállt, most nem mér. Hát, ha éppen az áttelepítésén dolgoznak. De egy másik nagyon jó példa, és ez már évek óta fennáll, és mi rendszeresen jelezzük ezt a akkor még meteorológiai szolgálat, most Hungarometnek hívott a hivatalos mérőállomások fenntartóinak. De a Teleki téri mérőállomás, ami szintén egy ilyen, hogy közlekedési eredetű légszennyezést mér, tehát a legmagasabban szennyezett helyre kell kerüljön, ez a keleti pályaudvarról lett áttelepítve a Teleki térre, amit a 4-es metrót építették, tehát nagy átépítések voltak a keletinél, és ezért ott nem lehetett hagyni arra az időre, amíg ez az építkezés, ez egy időleges áthelyezés volt, csak ugye ott maradt. És így nem a megfelelő, egyébként nem is a Teleki térnek így a közlekedéssel terhelt részén van, hanem ott jó, azért egy zöld parkos rész végén Dobozi utca, mindegy, tehát ezeket már mind jelentjük is a fenntartóknak, csak ugye nem kapunk el olyan választ, meg hát nem történik meg a változás, de igen, tehát úgy néz ki, hogy nem, lehetnének ennél még súlyosabb a az egyik sűrűsebb részvényezettségi adatok, és akkor abból az derül neki, hogy még több embert még sűrűsebben érint a részvényezettség Magyarországon, és így látnának az igazi számok, hogy mondjuk hány embernek az idegenőtt halálát okozza. Most azt mondjuk, hogy olyan 12 ezer évente, ez is rengeteg, elképesztőről van szó, csak Magyarországon, Európában ilyen 200 ezer körüli. De ha mondjuk ténylegesen azt mérnénk, amit ezek ilyen statisztikákból vannak kiszámolva, tehát az ilyen uniós, nem tudom, minden ország betáltálja ezeket az uniónak, és akkor kimondják, hogy hány ember halhat meg ennek következtében. Hát, hogyha a valós adatokat kapnák meg, akkor még nagyobb lenne ez a szám.
Egyébként a levegő munkacsoportnak szakértőként milyen javaslatai lennének arra nézve, hogy a légszennyezés csökkentse, tehát a légszennyezés csökkentő adatokat mutasson Magyarország?
Hát az adatokkal kapcsolatban a megfelelő mérések lennének a javaslatunk.
Igen, tehát itt nem eltitkolásról van szó, hanem optimalizálásra kellene
beállni. Bocsánat, azt hadd kérdezem meg, hogy itt a szabályozással van a probléma. Tehát betartjuk a szabályozást, csak a szabályozás rossz, tehát mondjuk azt kéne fölülvizsgálni, hogy hol legyenek a mérőhelyek, vagy van erre megfelelő szabályozás, csak mégsem ott vannak, tehát nem annak megfelelően vannak elhelyezve.
Hát igen, ezt így a német civil szervezettel, a Deutsche Umwelthilfe-vel együtt végeztük ezeket a méréseket az elmúlt években, és hát ők hívták fel a figyelmünket arra, hogy van az Európai Unióban olyan szabályozás, ami kimondja, hogy ezeknek a mérőállomásoknak a legszennyezettebb, a városoknak a várhatóan legszennyezettebb pontjain kell lenni kihelyezve. Aha. És ezt ők egyébként rendszeresen egy olcsó módszerrel vizsgálják felül, hogy az a hely még mindig a legszennyezettebb, ahol ezek a hivatalos és komoly, drága és drágán működtethető és drágán kihelyezhető és áthelyezhető mérőállomások vannak. Ezek az olcsó módszerek pont azok, amikkel mi is most mértünk ebben az elmúlt néhány időszakban, ilyen kis passzív mérők, diffúziós, nem tudom, tubusok, amikekkel kihelyez az ember egy lámpaoszlopra, olyan, mint egy, nem tudom, egy töltőtól, és 28 nap után levesszük, és egy labor bevizsgálja, hogy itt körülbelül napi milyen légszennyezettség volt, ez itt konkrétan a nitrogén-dioxidokat méri, ami a városokban a közlekedésből jöhet legnagyobb rész.
Ezért
pont fel tudjuk mérni azt, hogy hol lehetne elhelyezve egy ilyen drága és drágán kihelyezhető és működtethető mérőállomás.
Hogyan lehetne csökkenteni ezeket a légszennyezettségi adatokat? Magát a légszennyezettséget, hát hogyan
adatokat,
lehetne? Nem az adatokat, hanem magát amiből generálódnak az adatok.
Hát erre számtalan javaslatom a levegő munkacsoportnak, évente elküldjük minden önkormányzatnak, minisztériumoknak, kormányzati szintre is. Tehát egyrészt ugye a nagyvárosokban természetesen lehetnének bevezetve már, itt Magyarországon még mindig nincsenek, alacsony kibocsátási övezetek, ez nagyon várat magára. 30-as sebességkorlátozás, ugye sokkal kevesebb kibocsátása jár, hogyha nem felgyorsítunk 50-re, aztán 0 alá, benne, aztán megint 50, hanem egy állandó sebességgel egy 30-al lehet áthaladni az utcákon. Ehhez hasonló végben, ugye a mindenképpen a közösségi közlekedésnek, vagy az aktív mobilitásnak a propagálása és a lehetővé tétele. Nagyon sokan szeretnének már biciklizni a városban, de még nagyon kevesen mernek.
Egyébként szóval ez nagyon érdekes, hogy nagyon sokat beszélünk a közösségi közlekedés fejlesztés tekintetében a biciklizésről, meg a kerékpáros közlekedés fejlesztésről, és érdekes módon azt a második aspektust nem emeljük mellé, hogy egyébként ez nem csak mondjuk így az autóforgalom csökkentése érdekében nagyon fontos lenne, hanem a levegő tisztaság érdekében is. Tehát valahogy az egész fenntarthatósággal, meg környezetvédelemmel kapcsolatban valahogy a légszennyezés, mint olyan a városi légszennyezés, az valahogy kevésbé hangsúlyos. Ez a benyomásom.
Hát igen, mert ugye főleg az autóban ülőket szeretnénk arról meggyőzni, hogy mondjuk inkább üljenek át a kerékpárra, vagy a tömegközlekedési eszközökre, ők pedig úgy utaznak be, hogy mondjuk már kiköltöztek valami agglomerációs vagy külvárosi részre, és ott jó a levegő, pont azért költöztek ki, azt gondolják, hogy ott jó a levegő, és majd itt csak átutaznak, és őnek ez csak egy ilyen eszköz, hogy használják ezeket az utakat. Szóval őrájuk nem ezzel hatunk, hanem azzal, hogy már nem lesz akkora a dugó. Tehát mindig mindenkivel figyelni kell arra, hogy kivel kommunikálunk a témáról, mert attól függően hát kell a témát nem tudom módosítani. Viszont amiről még nem beszéltünk, az, hogy ezek a, a kiköltözők sajnos gyakran azt tapasztalják, hogy a téli időszakban viszont ott a rosszabb a levegő, és ez a másik légszennyezettségi probléma, most ez nem a közlekedés, hanem a lakosságnak a fűtése, ami Magyarországon több mint 40% mértékben szilárd tüzelőanyaggal történik még.
És igen, hát de télen... egyébként ez tényleg így van, de nem tudom, gyerekkoromban valahogy, nem tudom, olyan jó volt, a télhez hozzátartozott, amikor az ember érezte ezt a füstillatot. Hogy attól nem...
Ezért
a legkevesebb lenne szerint.
A bolygónak
ezt
nem használ.
Igen, bolygónak, az egészségünknek, tehát az a legkárosabb dolgot engedik. Igazából az a baj még ezzel, együtt, és ezt muszáj elmondanom, kérem, hogy engedjék meg, hogy itt a szilárdtüzelési eszközöket használók, tehát a szilárdtüzelőanyagot és szilárdtüzelőnek való kályhát használó háztartások nagyon gyakran égetnek el illegális anyagokat is. Úgy is, hogy nem tudják, hogy miért illegális, hogy az ott illegális, amit égetnek, ezért el kell mondani, hogy attól még, hogy valami fa, attól még nem mindegy, hogy tiszta, száraz tűzifa, vagy pedig mondjuk egy ablakkeret, egy ajtófélfa, egy bútordarab, ugyanis ezek kezelve vannak, festve, lakkozva, egyéb hát ilyen égésgátlóanyagokkal kezelve, amik miatt őrületes mérgeket eresztenek a levegőbe. Szóval ezeknek ez a négetése nem csak, hogy nem ajánlott, hiszen saját magát is mérgezi az ember, hanem tilos is, illegális, és akár naponta 300 000 forintos bírsággal is sújtható.
Ezzel jó kitágítottuk azért a kérdéskört így a végére, mert ez meg azért komoly szociális kérdés is, mert hogyha valaki nagyon fázik, akkor nyilván nem ezen az apján fog dönteni, tehát ezt még,
hát
ezt
igen,
még dolgozhatnánk hosszasan,
ehhez
és sok aspektussal.
Igen, és nem feltétlenül a városokra jellemző, ez ugye már most itt elsősorban a Budapest
légszennyezéséről beszélgetünk. 2020-2021-es vizsgálata a Pannon Egyetemnek a kémia, levegőkémiai kutatócsoportjának, és kiderült, hogy a városokban és a falvakban egyaránt a légszennyezésnek az 5%-a hulladék elégetésből származik, csak az egyik helyen, a városokban a lomtalanításból származó bútorok égnek, a másik helyen pedig konkrétan a PET, a gumiabroncs, a gumicsizma, a textilek égnek. Tehát, hogy még ez sem teljesen igaz, és a másik az, hogy nem csak a szegénység, tehát a szegénység felmérésünk szerint volt egy reprezentatív 2017-es, szóval már lassan újra el kéne végezni, felmérésünk erről, hogy miért égetnek az emberek hulladékot, és abból kiderült, hogy mindössze 15%-a az égetőknek, aki a szegénység miatt, tehát azért, mert nincs másra módja égeti el, és körülbelül 60-64% az ismeret hiánya, tehát azért fontos erről beszélni, és muszáj volt behoznom, hogy hiába most a közlekedés lett volna a téma, mert aki nem tudja, hogy ez illegális, nem tudja, hogy ez veszélyes, az elégeti, hát persze, hát éppen most cseréltem le az ablakkeretemet, itt van ez a sok fa anyag, hát mit csináljak vele, legjobb az, hogyha hasznosítom. Igen. És hát nem, ezek a hivatalos hulladék hasznosító üzemekben eléghetnek, ott ugye megfelelő szűrőberendezések vannak, de az otthoni kelyhekben nem.
A var ugyanez, ami szintén egy kihívásos terület, az avarégetés.
Hát ott most... még ráadásul ugye hasznosabb is, hogyha az ember komposztálja és a saját termőtalaját javítja vele.
Oké.
Okay. Köszönjük szépen
nagyon
a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, folytatjuk majd.
Köszönöm a lehetőséget. Rendben, viszont felásra.
Viszont talán a Szegő Judittal beszélgettünk, környezetkutatóval, a levegő munkacsoport munkatársával. A beszélgetésünk apropója pedig az volt, amit a portfólió is ér, hogy súlyos légszennyezés van Magyarországon és a hivatalos mérőállomások. Ezek szerint nem eltitkolják az igazságot, csak mondjuk úgy, hogy optimalizálni kell néha a mérőállomások kihelyezését, és egyből jobb adatok születnének, vagy reálisabb adatok
születnének. Rosszabbak, mert hogy a legcsúvásabb helyekre kell rakni, és akkor jobban látjuk, hogy hol van. Így tökéletes.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
A Szuper zöld rovat szakmai együttműködő partnere a Zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Hallgatók küldik az ötleteket, nyilván füstokádó autót menetrögzítő kamera felvétel alapján be lehessen jelenteni. Egy erre szolgáló oldalon, és ha jogos, környezetvédelmi vizsgára lehetne kötelezni.
Mennyire jó ötlet. Abszolút.
Nem találok hibát benne nagyon.
Igen, igen.
Nyilván jó, kicsit ez a házmester tempó följelentgetős virtus azért benne van. Jó lenne, hogyha följelentgetés nélkül lehetne kiszűrni, de értem. Igen.
Maga az ötlet nem rossz, még egy kicsit finomításra szorul. Mind nevetsz, Gábor.
Nem, hogy igen, hogy ebbe is egy kicsit benne van az, ami az embernek ugyannyira nem tetszik, de az irány az nyilván jó, és máshogy nem megy.
Jó, összefoglalva egyébként a mai aktivitását a hallgatóknak, környezetvédelmi kérdésekben is megnyilvánultak, mondjuk itt főleg az árvízzel kapcsolatos, illetve az árvízi építkezés, ártérre való építkezéssel kapcsolatban jöttek ugye érdekes észrevételek és hozzászólások, illetve én nagyon örülök annak, hogy ennyire sikerült megszólítanunk a határon túli hallgatókat is, nagyon pozitívan reagáltak.
Persze, ezek konkrét például. De nem sokat mondtál, hogy honnan jelentkeztek, pedig láttam időnként,
igen,
hogy a
bocsánat,
széles világból, sok helyről.
Így van, kaptunk Luxemburgból például közlekedési híreket, köszönjük a hallgatónak, aztán Svájcból és Németországból is.
Olaszországból,
igen, Berlinből, úgyhogy mindenkit
üdvözlünk, és örülünk, hogy hallgattok minket. Tegyetek így holnap is, meg holnap után is, meg addig is, mert hogy most a kiváló zenék után Fehér Marian műsora következik pont jókor 11-től, és még délután is. Kiválóbbnál kiválóbb műsorok.
Így van.
Mielőtt egy nagyot pedig aludhattok, és ismét ébredhettek.
Igen, csütörtökön ki lesz reggel.
Csütörtökön ki lesz reggel. A Balázs, igen, mert ő még nem volt a héten, de hogy ki lesz a pár, gondolom
a Maci lesz.
A medve.
Biztos a medve, ő is már régen volt, nem? Igen. Gede Mihálovics páros vár benneteket. Lisszabonban szakad az eső, ezt most írta meg a hallgatót.
Így van.
Köszönjük szépen.
Hát, szép napot nektek.
Sziasztok.
Sziasztok.
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.